Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma egy olimpiai bajnokról beszélünk. Ez az olimpia azonban a gulágon volt, a fagyos Szibériában, és aki ott győzött, az életét nyerhette meg. Bank Barbara és Sós Viktor Attila történészekkel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjaival beszélgetünk a 2017. januárjában 100 esztendősen elhunyt Olofsson Placid bencés szerzetesről. De előtte felolvasok egy részletet arról, hogy miként beszélt az örömolimpia kitalálója a gulágon töltött 10 évről. A beszélgetés közben majd idézeteket hallhatnak Placid atyától, amelyek eredetileg egy Csűrös Csilla által készített interjúban hangzottak el. Az oroszok örültek, hogy van egy pópa közöttük, ezért kitüntetésben részesültem. Reggeli után a száraz borsólevest közös lavorból kanalaztuk, kivittek folyosót mosni és vécét pucolni. Tudtam, hogy a folyosó végén lévő 6 cella a halálkamra. 32-en várták ott a kivégzésüket. Azt énekeltem hát, hogy aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg a bűneit, megadom a feloldozást. Sopronkőhidán elszedték a ruháinkat, hogy fertőtlenítsék. Kaptunk egy vödör vizet és egy dió nagyságú szappant a mosakodáshoz. Ahogy ott állok, anya szült mesztelenül, odajön hozzám egy hasonlóan pucér fiatalember, és azt kérdezi, te énekeltél azon a folyosón? Én. Nem tudod, mit jelentett ez nekünk a halálkamrában. Amikor meghallottuk az éneked, összenéztünk és elkezdtünk suttogni. Milyen csodálatos az Isten. Ha nem tudunk megbékélni a sorsunkkal, nem tudunk megbékélni a géppisztolyos gazemberekkel, akkor legalább vele béküljünk meg. Attól kezdve megváltozott a légkör a halálkamrában. Ott, a fertőtlenítőben, lemesztelenített testtel és lélekkel értettem meg, hogy ez az Úristen akarata velem. Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket a fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a lágerben 10 évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az életfeladatom.
Placid atya azt mondta, hogy ő nem úgy fogta fel, hogy őt most elítélték és szörnyű sors vár rá, hanem úgy, hogy az Úristen oda küldte a gulágra, hogy a többieknek vigaszt nyújtson. A többi egyházi személy is így fogta fel, vagy Placid atya ebben teljesen különleges?
Mészáros Tibornak, vagy akár a harangozónak a visszaemlékezéseit olvasva, mind a ketten azt mondták, hogy ha most egy németországi vagy egy svájci plébánián kellene plébánosnak lennem, akkor inkább a gulág tábort választanám, mert itt megtanultam azt, hogy mi a leglejjebb, és hogy lehet embernek maradni. Akár a 21. század emberét is elgondolkodhatja ez.
Az egyházi személyek azzal mindenképpen én azt gondolom tisztában voltak, hogy a 20. századi diktatúrák az egyházakhoz hogyan viszonyulnak, akár a náci Németország, akár a kommunista Szovjetunió, tehát fel voltak arra készülve, hogy őket atrocitás fogja érni, és ha csak az egyház 2000 éves történetét nézzük, akkor az azért mindenképpen tudható volt, hogy valami fajta egyházakkal szembeni fellépés bizonyos időközönként újra és újra előkerül. Azt nem mondom, hogy mindenki felkészült erre, de biztos vagyok abban, hogyha valaki akár a Dachau-ba került, és ott a többi pap között volt fogva tartva, vagy a Szovjetunió különböző gulág táboraiba vitték. Ezek az egyházi személyek megkapták azt a felülről jött segítséget, hogy ehhez a helyzethez úgy tudjanak viszonyulni, hogy ők ott, azon túl, hogy ugyanolyan fogolytársak és rabtársak, mint a többiek, de papként, lelkipásztorként igyekezzenek valami fajta többet adni a fogvatartott társaiknak, segíteni őket, hiszen mondjuk a római katolikus papokat nézzük, házastársuk gyermekeik nem várták őket itthon, nem kellett szembesülniük ezekkel az emberi megpróbáltatásokkal is, mint számos fogvatartott esetében ez megvolt, és tudták segíteni őket. Nyilvánvalóan ilyen helyzetre és egy ilyen körülményre nagyon-nagyon nehéz felkészülni, hiszen ott abban a helyzetben kell megállni a helyüket, de biztos vagyok abban, hogy akár a vizsgálati fogság, akár a perek, az ítéletek és az azt követő időszak megadták számukra azt a lehetőséget, hogy ebben helyt tudjanak állni. Olofsson Placid bencés szerzetes elmondja azt, hogy ő egész életében arra készült, hogy fiatalokat tanítson és neveljen, mint gimnáziumi tanár. Amikor ezzel szembesült, hogy nem ez az élet feladata, akkor felismerte azt, hogy a fogolytársaiban kell tartani a lelket, és ott kell tanárrá válni, és ott kell helytállni. A visszaemlékezéseikben is leírják, utólag is elmondták, hogy ott abban a helyzetben ők sem voltak minden nap vidámak és biztosak abban a helyzetben, hogy ezt ők túlélik és megállják a helyüket. Volt, hogy elbizonytalanodtak, volt, hogy emberként elestek, és nem úgy tettek, ahogy az elvárható lenne egy paptól, egy lelkésztől, de mindenképpen az a gondolkodás, az a szemléletmód volt rájuk a jellemző, hogy ezt valahogy túl kell élni, és tartani kell a fogolytársaikban a lelket, hogy azt a 10-20-25 év kényszermunkát, amire ítélték őket, és abból azért a többség 8-10 évet letöltött, hogy azt valahogy emberi módon éljék túl.
Szovjet büntető törvénykönyv 58-as paragrafus 2-es, 8-as, 11-es pontja. Világos. Mi közöm nekem a szovjet büntető törvénykönyvhöz? A 2-es pontot azt elfogadtam, antibolzsevista propaganda. Ha világ életemben azt csináltam, most is. Ez a magyar törvénykönyvben nem volt büntetendő. Összeesküvés. Az utolsó szó jogán kénytelen voltam mondani, hogy nem értem. 13-an vagyunk itt a hadbíróság előtt. 3 5-es gimnazistámat találtam itt, valami röpcédula miatt vannak itt. Németre tanítottam őket, hát magyar-német bölcsészakos tanár vagyok. Többieket most láttam először. Indokolás, az összeesküvés magas iskoláját járta, ott, ahol nem ismerik egymást.
Placid atya miként kerül a gulágra?
1946-ban 2 olyan ügy van, amely nagyon hasonló egymáshoz. Az egyik az a gyöngyösi, a másik a kamaraerdei ügy. Mindkét esetben fiatalok kerülnek összetűzésbe szovjet katonákkal. A kamaraerdőben táboroznak cserkészek, és egy részek katonával összetűzésbe kerülnek, ezt a katonát lelövik, meghal, elföldelik. És aztán az egyik fiú elszólja magát, és keveredik ebből egy viszonylag gyors ügy, és mivel vannak fiatalok, akik Köllei György, akkor székesfehérvári kispappal voltak kapcsolatban, volt olyanok, akik Vág József jezsuita szerzetessel, és voltak olyanok, akik Olafson Placid Bencés szerzetessel, őket vonják be, mint az egyházi reakció elemeit, akik nem mondták el, hogy ezek a fiatalok mit tettek, illetve felbújtották ezeket a fiatalokat, hogy hogyan kell fellépni a megszálló szovjet személyekkel szemben. A per 1946 őszén zajlik Budapesten, szovjet katonai bíróság ítéli el a fiatalokat, köztük ezt a 3 egyházi szemét. Az ítélet az 10 év kényszermunka, és 46-ban kerül ki Placid atya a gulágra, és egészen 1955-ig jó 9 évet raboskodik.
A szovjet állambiztonsági szervek pedig hadhatós jelenlétükkel elkezdték azt a fajta eljárást, illetve propaganda felépítését, amivel eljutunk 1948-ig, tehát hogy hogyan lehet azokat az egyházi személyeket, azokat az embereket, akik közösségeket alkotnak, illetve közösségeket tudnak összetartani, azokat hogyan lehet kiiktatni, és hogyan lehet az egyházra azt mondani, hogy reakciós és fasiszta, illetve benne van azokban az összeesküvésekben, amelyek a Szovjetunió ellen, illetve a magyar népi demokrácia ellen vannak. És innentől kezdve, ahogy megindul a propagandagépezet, és ahogy megindulnak ezek a perek, eljárások folyamatosan, rá lehet bizonyítani kampányokkal, újságban megjelent dolgokkal, plakátokkal, hogy ez egy reakciós szervezet, ezt meg kell szüntetni, fel kell oszlatni, le kell tiporni.
Azok, akik Placid atyával együtt szerepelnek ebben a perben, azok is a gulágra kerülnek?
Igen, mindannyian. Az ítélet kényszermunka, kikerülnek a gulágra, 17-18 évesen letöltenek ott 9-10 évet, és 55-56-ban szabadulnak, aki túléli. Vagy még esetleg 1-2 évvel korábban, 53-54-ben, de mindenképpen 5-6 év fix kemény kényszermunka.
Nem egy gyereket vernek úgy meg kihallgatás közben, hogy kint belehal ebbe, vagy megőrül, és speciális táborba zárják majd be, ahol a haláláig ott van. Úgyhogy ezek a perek mögötti történések, életek azért nagyon durván végződnek.
December 24-én délután 5 óra tájba megállt egy picit a szerelvényünk, de tessék elképzelni, ráccsal le volt zárva az egyik másik oldala, középen volt egy kis vaskályha, ott melegedtek a szovjet katonák, 8 ember fönt, 8 ember lent, 32-en voltunk egy marhavagomba, se fölülni, ott feküdtünk, 5 órakor megálltunk Munkácson. Akkor nem éjfélkor volt az éjféli mise, hanem délután. Hallottuk a harangszót. Hát ott, ahogyan feküdtünk abban a marhavagomba, 2 magyar volt mellettem, 3-an. Nagyon csöndesen elimádkoztuk a szentolvasónak azt a tizetét, aki tőled szent szűz, pontosan e napon e virágra született. Aztán eldudoltunk 1-2 karácsonyi éneket, tehát ez volt a karácsony. És utána 9 karácsony, 9 alkalommal.
A gulágról hogy lehetett hazajönni, és ha jól értem, akkor tulajdonképpen idő előtt, mert még nem telt le az ideje 55-ben?
Nem telt le az ideje. A gulágról több fajta módon is haza lehetett jönni. A szovjet szervek átadják a magyar igazságügyi szerveknek őket. Ezek kontingensek, vagy 50, vagy 100, vagy 20 emberről beszélek. Egyenként nagyon ritkán fordult az elő. Olyan ügyből kifolyólag is olyan magas rangúnak kellett lennie. Szűrővizsgálat alá esnek, mindéket kihallgatják, összegyűjtik a terhelő adatokat, a szovjetek átadják a sajátjukat, magyarok összegyűjtik, amik nekik van. Így kijön belőle egy anyag. Ha a szűrővizsgálatokat valaki pozitívan vette, akkor a legjobb esetben szabadulhat, de ott is megvan adva az, hogy rendőrhatósági felügyelet alatt szabadulhat, ami azt jelentette, hogy közösségbe nem mehetett, kocsmába nem mehetett be, nem mehetett el olyan rendezvényekre, amik nyílt téren voltak, és le kell jelentkezni időközönként a rendőrségén, ahol bepecsételik neki azt, hogy megjelent. Illetve el kell helyezkednie valakinek 24 órán belül, valakinek 48 órán belül, valakinek egy héten belül, mert hogyha nem, akkor megint bebörtönzik, mint munkakerülő. Ez az egyik eset. Van olyan elítélt személy, akit úgy adnak haza, hogy a szűrővizsgálatok után nem mint elítéltet, hanem mint hadifoglyot bocsátják szabadon. Ami a durvább eset, az 55-ben hazaadott embereknek a többségét vagy a Jászberényi börtönben tartják, vagy Budapesten a gyűjtőfogházban tartják még bent. Ők 56 nyarán a nagy felülvizsgálatok alatt, vagy a forradalom alatt szabadulnak csak ki. Ha egyházi személyeket nézünk, nem gyakorolhatják a hivatásukat, fizikai munkát végeznek, folyamatosan megfigyelés alatt állnak, mert ugye a rendszer az nem engedi el őket, de ez az előttel levőkre is igaz, akik szerencsésebbek voltak és szabadultak, tehát ők is folyamatosan valamilyen fajta megfigyelés alatt vagy jelentkezési kötelezettség alatt állnak. Illetve vannak azok az emberek, akik nem gulág táborokból jönnek haza, hanem a hadifogói és internáló táborokból jönnek haza. Őnekik is a nagy többségük ugyanilyen szűrővizsgálat alá esik. 2 szeretnék kiemelni 1950 végéről, 51-ről, amikor az átadott hadifoglyoknak a nagy része az nem szabadulhat, hanem itthon kényszermunkatáborba zárják őket, a Tiszalökibe és a Kazincbarcikaiba. Azokkal a személyekkel, akiket átadnak Magyarországnak, az eljárások nem különbek, sőt, hát van olyan is, akit nem adnak haza Magyarországra, hanem ott amnestiában részesül, de több éves számüzetésre ítélik, ami azt jelenti, hogy 5-10 évig még Szovjetunió területén kell számüzetésben élnie, vagy vannak olyanok is, akik soha nem kerülnek haza, mert a szovjet igazságügyi szervek nem adják meg az engedélyt a hazatérésre.
Azok a büntetések és azok a kiszabott ítéletek, azok azért köszönő viszonyban sem voltak a valósággal. De ez nem azt jelenti, hogy ők azt követően szabaddá válnak és azt tesznek, amit szeretnének. Különböző átvizsgálások és nyilvántartásba vételek után kerülhetnek vissza a civil életbe, föl sem merülhet az, hogy ők papként dolgozzanak. Ezek a fizikai munkák természetesek számukra, hiszen a Szovjetunió területén is ezek a gulágtáborok munkatáborok voltak. Szén- és kőbányában, mezőgazdasági területen, fakitermelésen, vasútépítésen, útépítésen lehetne sorolni, hol dolgoztatták őket. Azzal a felfogással, hogy a II. Világháború során a Szovjetuniót ért károk és sérelmeket le kell dolgozni. Azokat, akiket Málenki robotra kismunkára vittek, vagy internáltak, vagy hadifoglyok voltak, ugyanúgy dolgoztatták, mint a politikai elítélteket. Több 100 000 emberről kell, hogy beszéljünk, akiket ez az egész szörnyűség 1945 és 56 között, vagy még azt követően is ért. Egészen 1990-ig nem lehetett róla beszélni, és nagyon sokan még mind a mai napig nem mertek beszélni arról, hogy mit kellett átélniük. Vannak karizmatikus személyek, vagy olyanok, akik picit nagyobb bátorságot és megszólalási lehetőséget kaptak, mint Placid atya, aki akár túlélés 4 szabályát elmondott, de a többségük élete végéig hordozta magában azokat a megpróbáltatásokat, amit ott kapott. Azok is, akik vállalták, hogy mi történt velük, ők nekik is ez egy komoly küzdelem volt, míg összeállt bennük és megérett, hogy mit mondanak el. És ha megfigyeljük ezeket, akár dokumentumfilm, akár előadás, visszaemlékezés, a visszaemlékező azt mondja el, ami pozitív, és az ő emberi, akár papi mi voltjában nem becsmérlő. A leírt szövegben olvashatunk olyanokat, hogy hogyan verték őket, hogyan vetkőztették le és alázták meg őket, de hosszú éveknek, évtizedeknek kellett eltelni, míg egyesek ezt leírták, nagyon sokan ezt nem írták le, hiszen annyira brutális és annyira az emberi méltóságot meggyalázó tettek voltak, hogy nagyon sokak erről nem mertek, nem tudtak és nem akartak beszélni.
Placid atya esetében tudunk ilyen esetekről?
Amiket elmond, amiket leír, nagyon pozitív szemléletből adódnak. Hogyan lehetett ezt túlélni?
Nem voltunk mi ott hősök, de túl akartuk élni azt a poklot. És nem egyszerre, de évek során megszövegeztük, sokszor átszövegeztük a túlélésnek a 4 szabályát. Az első, a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert akkor mindig gyengébbek vagyunk. Nem engedtük, hogy valaki is elkezdjen paraszkodni. Ha elkezdett elégedetlenkedni, zugolódni, beszélj a szakmádról. Én a 10 év alatt annyi szakmát kitanultam. Nem szabadott panaszkodni. Második szabály. Észre kell venni az élet apró örömeit. Hát egy olyan helyzetben ezt meg kell tanulni, ez nem volt egyszerű. Összeálltunk reggel, 8-10, máma lessük az apró örömeket. És aki este a káposztaleves elfogyasztása után többet tudott felsorolni, az volt a győztes, a második fordulóra a győztesek mentek, és annak a győzteset az olimpiai bajnok. Elénekeltük a kedvenc nótáját. Egyszer azt mondta, gyerekek, én máma nem tudtam szenvedni. 16-ot sorolt föl. Na, hogy milyen örömök, hát csak egy példát mondok. -20 foknál nem vittek ki az erdőre dolgozni. Nem azért, hogy bennünket kiméljenek, de volt egy szovjet szabály, hogy a lovakat nem lehetett -10 foknak kivinni. A harmadik, azt nehezen tudom elmondani, hogy kifejezetten a politikai rabokra vonatkozik. Megyek az erdőn egy csapáson, én se szoktam kimélni a hangyákat, mert olyan picike. De ha én nem értek egyet, hogy én hangya vagyok ezekkel a géppisztolyosokkal szembe, akkor nekem most kell megmutatni, hogy külön vagyok, értékesebb vagyok. És ez mozgosítja az emberbe az energiákat. Csak egyetlen egyet mondok, 55. szeptember 24-én aláíratták velünk, hogy hazajöhetünk. Ott a kitermelt fát szállították, és ott bútorgyárban voltunk. Valami 70-en dolgoztunk benne a bútorgyárban. Bejön a bútorgyár igazgatója oda a tábor parancsnokának a szobájába, ahol mi ott írjuk alá a hazajöhetünket. Égtelenül kiabál, káromkodik, hogy tönkre akarják tenni, mert ez a 70 ember nem jön hónap dolgozni, nem tudja befejezni a harmadik negyednek a tervét. Akkor mi összenéztünk, én is benn voltam a háromtagú bizottságban, ide figyeljen, mi, rab magyarok, önként elmegyünk ezekbe a napokba dolgozni, hogy magának pénze legyen. Hát a füleket tiált, ilyen a Szovjetunió történetében nem fordult elő. Hát tényleg megmutatjuk, hogy kik vagyunk. Na hát a negyedik szabály, akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb a szenvedést elviselni. Mi a jó Istenbe kapaszkodunk, és ez olyan erőt ad nekünk, hogy túl tudjuk élni ezt a poklot.
Egy olyan emberről beszélünk, aki a túlélés és a hazajövetel után, most ezt tessék jó értelemben érteni, sikeres volt, hiszen nem csak, hogy a fűrész telepen mondjuk levágta az ujját, és ennek köszönhetően került el a mosodába, de ott mosoda vezető lett. Tehát azzal a papi magatartással, azzal a szemléletmóddal, ami neki volt, azok között a körülmények között, ahova őt a Jóisten állította, végezte a munkáját, és úgy végezte, hogy kvázi ezzel is akár a szocializmust építette, hiszen az a mosoda, az rendben volt, azoknak a kórházi betegeknek az ágyneműje, a ruhája, az rendben volt tartva, de nagyon-nagyon érzékelhető az, hogy azok a történetek, azok a helytállások, azok mind-mind pozitív helyzetekből adódtak. Tehát amikor elmondja, hogy hogyan tudott népdalokat énekelve gyóntatni még itt a börtönben, hogyan állt be portréfestőnek a Szovjetunióba, és hogyan használta ezt ki. Ezek mindig humoros, és az élet számunkra pozitív oldalát mutatják, sohasem a kesergésről, sohasem a nehézségekről beszélt, mondjuk következik abból a 4 szabályból, amit megalkottak, hogy nem a negatív, hanem a pozitív dolgokat keressük. Épp ezért nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy ezek nem vidám szanatóriumi kirándulások vagy táborok voltak, hanem nagyon is komolyak és megpróbáltatások. Az egy más kérdés, hogy ezekről a nehézségekről, kevés ételatagról, nagy hidegről, brutális bántalmazásokról, munkáról mennyit mondtak ők el, nem véletlenül. Részben azért, mert titoktartásra kötelezték őket, részben azért, mert olyan sérelmek és atrocitások érték őket, amiket nem is biztos, hogy fel tudtak dolgozni.
A Rákosi rendszer és a Kádár rendszer között az egyházak kezelése szempontjából van-e különbség?
Van. A Kádár rendszerbe egyfajta, és ezt ne vegye senki se annak, hogy enyhülés történt, vagy bármi, csak az Államos Egyházügyi Hivatal másképp kezelte az ügyeket. Természetesen Placid atya esetében is a nyugdíjázása után engedték, és valaki vigyázott rá, úgymond, hogy mit mond, hogyan mondja, de valamennyire szabadabban mozoghatott.
Ön mikor kapta egyébként vissza a teljes jogát a misézésre, csak 90 után?
Igen. Tehát az a szabadabb, az mégsem volt szabad, tehát ez a látszat dolog valamennyire enyhült, tehát azok akkor is békepapok voltak, az Állami Egyházügyi Hivatal akkor is Állami és Egyházügyi Hivatal volt.
De fogalmazhatunk úgy is, hogy idézőjelben könnyen lehetett a Kádár rendszer más, hiszen a nagyon kemény, piszkos munkát már elvégezte helyette a Rákosi rendszer?
A kemény munka el lett végezve, de azért van egy 56-os forradalmi szabadságharcunk is, és azért ott is kerülnek bebörtönzésre egyházi személyek.
Hát sőt, ugye meggyilkolnak egyházi személyeket.
Sőt, nem is egyet gyilkolnak meg.
Ön személyesen ismerte Placid atyát?
Igen, én beszéltem Placid atyával.
És milyen volt a benyomása róla?
Iszonyatos nagy energiával, végtelen szeretettel és jósággal teli ember volt. Soha nem a rosszról, hanem mindig a jót nézte mindenben. Minden rosszban van valami jó. Szerint azt gondolom, hogy csak így lehetett túlélni. Nem csak a szovjet táborokat, hanem az egész szovjet rendszert, ahogy ő mondta. És nem lehetett az ő közelében nem nevetni és mosolyogni. Tehát valami hihetetlen ereje volt az ő teljes jelenlétének. Visszaemlékezésekben meséli el, hogy az éhség az nagyon sok mindent kihozott egy emberből, de amikor túljutott azon, hogy ő éhes, és eljutott odáig, hogy testben nem biztos, hogy szabad lehet mostanában, akkor azt mondta, hogy de a lelkem akkor is szabad maradt, és így tudta túlélni.
1946-tól évtizedekig el volt tiltva a papi munkától. A gulágon végzett papi munkát, tartotta a többiekben a lelket, de aztán utána itthon is?
Itthon is, de a gulágon végzett papi munkájáról nem csak hogy tartotta a lelket, hanem ő misézett is kint. Mindig megtalálták azt a helyet, módot, hogy misét tudjon tartani. Ha 2 embernek, akkor 2-nek, ha 10-nek, akkor 10-nek. Gyóntatott, misézett, gyakorolta a hivatását, természetesen tiltva volt, de hát kilátja főleg, hogyha még segítik is. Ez egy olyan fajta összefogás volt, nem csak a magyarok, akik ott voltak kint, hanem akár, hogyha meg kellett szerezni a misézéshez a bornak nevezett szőlő darabkákat, tehát azt nem egy maga szedte össze, hanem azt közösségben művelték, vagy ha kellett hozzá ostyat, azt is valahogyan, vagy a rabbi adott neki valamit, vagy a másik felekezet, vagy összegyűjtötték a kenyérmózsából, tehát valami mindig megoldás volt, de ő misézett.
És utána 50 után, amikor hazajött?
Nem úgy írja le, hogy engedték volna működni, de azt gondolom, hogy ugyanúgy gyakorolta a hivatását, ugyanúgy, mint bármelyik másik társa, akit eltiltottak tőle, akár Tabódi Istvánról beszélünk, akár bárki másról, akinek megtiltották, hogy működjön, illetve végezze a munkáját.
Ha egyszer valaki pap lett és felszentelték, az nem múlik el azzal, hogy a bíróság, különösen egy kommunista bírósághoz egy döntést.
Nem, az egy hivatás, hogyha valaki ennek szenteli az életét és felszentelik, akkor az nem egy csettintésre szűnik meg.
Kedves hallgatóink, az Ember Emlékezet mai adásában Bank Barbara és Sós Viktor Attila történészekkel beszélgettünk Olofszon Placid, bencés szerzetesről és a gulágról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!